Cselekedeteiről szóló könyv 19. fejezetéből a 8. verstől így szól Isten igéje. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tiranosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérlelték néhányan, hogy a gonosz lélektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett úgy, hogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, annyira szeretnénk szemlélői, tanúi és átélői lenni mindannak, ami történt Efézusban Pál korában, hogy hatalmasan munkálkodtál, szólt a te igéd, és ennek hatására az emberek változni kezdtek szívükben, gondolkozásukban és egész valójukban. Urunk, szeretnénk, hogyha ezt velünk tudnád és rajtunk tudnád elkezdeni, azért, hogy majd aztán másokon is velünk együtt el tud végezni. Urunk, kérünk téged, hogy ezt a mai délelőtti Isten tiszteleti alkalmat is használd így föl a mi formálásunkra és a mi felkészülésünkre az evangélium hirdetése tekintetében. Amen. Egy nagyon jellemző eseményt és történéssort olvastunk fel a Bibliából, amely valóban a megtörtént események sorában csupán csak egy, amit Pál apostol Efézusban átélt, abban a közel 3 esztendőben, amit összesen ebben a városban töltött. És valójában ez az a időszak és ez a 3 esztendő az, amely nagyon különös és különleges módon alapozta meg Pál apostolnak a gyülekezettel és az efézusi emberekkel való kapcsolatát is. Néhány gondolatot szeretnék erről a városról szólni bevezetésképpen, mert azon, hogy érdemes, hogy aztán majd egyre inkább ki tudjon emelkedni ennek az igének az a hozzánk szóló üzenete, amely nem csupán Pál apostol korában lehetett és volt tanulság, hanem számunkra is az lehet, akik itt vagyunk most Rákospalotán, az imaházban, egy missziós gyermekhét kapujában, és próbálunk készülni erre a hétre, nem csak úgy, hogy végig gondoljuk a programokat, végig gondoljuk azokat a lehetőségeinket, pénzeszközeinket, amelyet hadrendbe tudunk úgymond állítani ennek a hétnek a áldásossága érdekében, hanem olyan lelki vonatkozású üzenetei is lehetnek, amely a mi felkészülésünket, lelki elkészülésünket segítheti, akik majd ezen a héten akármilyen módon a gyermekek felé majd szolgálatot fogunk végezni. Efézusról tehát annyit szeretnék elmondani, hogy a maga korában és a maga mércéjében mérve, a korának a mércéjével mérve, egy hatalmas városról van szó, amelybe Pál apostol érkezett. Körülbelül 200 ezer fő lakott ebben a városban, mai Debrecen város, talán már kicsikét Debrecenben többen laknak, de nagyjából egy ilyesmi várost képzeljünk el, amikor Efézusra gondolunk. És ez a város több szempontból központi szerepet töltött be Pál korában az emberek életében. Politikailag is központ volt, hiszen a rétor ugyan nem ott lakott, de rendszerint kijött azért, hogyha hozzá fellebbeztek valamilyen peres ügyben, akkor ő ebben a városban hozott döntéseket, hozott ítéletet, és ez alapján bírálta az emberek mindennapi ügyeit. De kereskedelmileg is kikerülhetetlen volt, hiszen tengerpartja is volt, kikötője is volt ennek a városnak. Ugye úgy hívták, hogy a kelet kapuja, ez is ennek a városnak volt a sajátosság, hiszen hogyha valaki Ázsia irányába, Ázsia mélységes részeire akart menni, akkor ez a város kikerülhetetlen volt, sőt ezen a városon keresztül lehetett belépni igazából ezekre a területekre. Ami azonban számunkra mindennél fontosabb, az a vallási élete ennek a városnak, amely szintén egyfajta központi helyzetben volt, hiszen a római birodalomban föllelhető összes isten, vagy isteneknek az imádására, tisztelésére volt lehetőség ebben a városban. És ugye e közül a sok isten közül kiemelkedik egy, ami ennek a városnak egy nagyon meghatározó vallásos személyisége volt, ez ugye ez a bizonyos Artemis istennő, vagy más néven Diana istennő, akinek olyan hatalmas temploma volt ebben a városban, hogy az akkori világ hét csodája közül az egyik volt ez a templom. De érdekes módon virágzott ebben a városban a különböző amuleteknek a iparága is. Ugye olyan kis mini isten szobrokat képzeljünk el, amiket gyártottak ebben a városban, hogy ez bármikor zsebrevágható volt, vagy éppen a kézben tartható volt, és ezeket az amuleteket ebben a városban gyártották szinte minden istenről, vagy istennőről, amit a templomban imádtak, vagy azokat a templomocskákat formálták meg kicsiben, vagy magát az istennőt, de tudunk arról, hogy bizonyos átokköveket is árusítottak ezekben az amulett butikokban, fogalmazunk ilyen mai szóval, amelyet az emberek azért vásároltak, hogyha valakire valami rosszat akartak mondani, rosszat akartak kívánni, akkor ilyen követ vettek, és tulajdonképpen ez alapján imádkoztak a maguk istenéhez, ezt a követ morzsolgatva. Pál apostolról azt tudjuk, hogy Pál a második missziója útja során már megfordult ebben a városban, igaz, akkor nem maradt ott, csak hátutazott, de néhány év után visszatért, és egy hosszabb időt töltött ebben a városban, és tudjuk korábban, hogy neki volt egy missziós módszere Pálnak, amivel szinte minden városban, vagy minden faluban, ahol ő szolgált Isten igével, ahol volt zsinagóga, oda ment. Az volt az első úti célja, ott kezdte mindig a misszióját, ott kezdte az evangelizációt, hogy elment a város zsinagógáiba, és ott prédikált. Efézusban is ez történt, erről olvastunk az igében, azonban egy tipikus helyzetben találta magát Pál, úgy, hogy nagyon sok helyen az apostolt nem nézték jó szemmel, amit hirdetett, és ahogy hirdette, így Efézusban sem nézték jó szemmel. Ezért Pál arrébb megy néhány házzal, és mivel, ahogy mondottam az imént, a városban az összes vallási paletta meg volt található, ami a római birodalom területén volt, ezek beletartoznak a filozófiai irányzatok is, így egy ilyen Tirannosz nevezetű ember, filozófus embernek a filozófiai iskoláját bérelte ki Pál, és ott gyűltek össze, hogy mint egy három éven keresztül hirdesse az apostol Isten országának a dolgait. Talán kicsikét furcsa ez, hogy miért egy filozófiai iskolát, miért egy olyan szöges ellentétben lévő szellemi központot jelölt ki Pál apostol saját magának, ahol az evangéliumot hirdette, Azonban ez csak azért van, mert alapvetően mi úgy gondolkozunk, hogy valamilyen módon a templom teszi az igét valamivé. Azt gondoljuk, az van bennünk, hogy mivel nekünk is szép imaházunk van, hogy ide jövünk azért, hogy igét hallgassunk, és igazából azért jövünk ide, mert igazából az ige csak itt ige. Pál apostol meg arról tesz bizonyságot, hogy igazából minden hely templommá tud válni, ahol Istennek a tiszta igéje hangzik. És ezt jó testvérek újra és újra magunkba is megerősíteni, ezzel most nem arra akarok bátorítást adni, hogy akkor menjünk és mostantól kezdve egy működési központba jöjjünk össze, mert hát az mégiscsak egy kicsikét extravagánsabb, hanem azt akarom mondani, hogy igazából az ember mire készüljön akkor, hogyha egy olyan helyre megy el, ahol az Isten igéje tisztán hirdettetik. Mert ott igazából valami mindig történik, és ez az ige szakasz leginkább erről szól, és leginkább erre tanít bennünket, hogy amikor Isten igéje megszólal tisztán, akkor mire készülhetünk mi, akik hallgatói vagyunk ennek az igének, akik valamilyen módon átélői vagyunk mindannak, amit Isten igéje akar számunkra mondani. És ez, hogy mire számíthatunk, vagy mire számíthatnak Efézusban is, amikor Pálnak az ige hirdetései hónapról hónapra, meg évről évre hangoztak, azt úgy olvasok itt az igében, hogy Isten hatalmas dolgok által munkálkodott Efézusban. És igazából ezzel kezdődik Pál apostolnak a városbeli munkálkodása, és tulajdonképpen minden városban, ahol élő gyülekezet van, minden kerületben, ahol élő gyülekezet van, és ahol az élő ige szól, ott a dolgok így kezdődnek, hogy az Isten az munkálkodik. Az Isten az elkezd munkálkodni, pedig úgy olvastuk a 11. versben, hogy Isten hatalmas, nem mindennapi dolgokat vitt véghez abban a városban, ahol az élő ige megszólalt. És mégis azt kell, hogy mondjam, hogy Pál apostolnak ebben a városban való itt léte azonban mégsem volt tipikus. Két szempontból nem volt tipikus. Az egyik az az, hogy Pál apostolra legtöbben úgy gondolunk mindig, hogy Pál apostol mindig utazott. Ő mindig úton volt, soha nem állt meg hosszabb időre, prédikált egyet vagy maximum kettőt, és rögtön ment tovább a másik városba, a másik faluba, vagy egy másik országba, vagy időnként a másik kontinensre. Ugye? Mindig egy állandó mozgásban lévő Pál apostolnak a képe van előttünk, amikor ő rá gondolunk. És itt azt olvassuk, hogy közel 3 esztendőt töltött ebben a városban. És arról is olvastunk, hogy amikor itt volt ebben a városban, akkor az ő ige hirdetésének ment híre, és az ő ige hirdetésére jöttek az emberek a városokból, a tartományokból, hogy hallják az élő igét. Egy nagyon furcsa hatása volt ennek, hogy amikor az élő ige szól, akkor az érdekes módon elkezdi az embereket vonzani. Ugye biztosan ismerik a testvérek ugye Kornél Mihálynak a sajátságos taktikáját, ahogy ő a múlt század elején evangelizált. Ezt a praktikát, vagy ezt a taktikát bevetett a mi falunkba is, amikor megfordult ott még az 1800-as évek legvégén. Nyári idő volt, és ugye a falubeliek kint voltak a határba aratni, csak ahogy ő fogalmazott, a fehér nép volt otthon, vagyis az asszonyok voltak otthon, és ő az délutáni órákban érkezett meg a falunkba, és bement az egyik házhoz, ahol egy jómódú gazda volt, és hát azt kérdezte a házasszonyától, hogy szabad-e itt Isten tiszteletet tartani, hogy imádkozni. Hát a néni ugye azért buzgó és vallásos református volt, nem tiltotta meg, persze természetesen, csak hát nem gondolta, hogy ezt hogy akarja kivitelezni Kornya bácsi. És Kornya bácsi úgy gondolta, hogy egy kicsikét leült a verandára, ott kipihente magát, és amikor majd hallotta, hogy jönnek haza a férfiak a határból, kinyitatta a nagy kaput a házasszonyával, kitette egy asztalt az udvar közepére, leterített egy fehér abrosszal, és a nyitott Bibliát kitette. És ugye, hogy jöttek haza az emberek, a határba mindenki benézett, hogy miért van nyitva a kapu. És amikor látták, hogy ott van egy Biblia, akkor úgy meghökkentette őket, hogy mi akar ez lenni, és szépen az emberek elkezdtek összegyűlni be az udvarra. És amikor már tele volt az udvar, akkor Kornia bácsi előállt, és elkezdett nekik prédikálni az Úr Jézusról. Nos, Pál apostolnak is volt egy ilyen nagyon sajátságos élménye ebben a városban, hogy nem az ő személye után jöttek az emberek, nem az volt ott a lényeg, hogy itt van Pál apostol, és hallgassuk meg őt, hanem tulajdonképpen annak az ige hirdetésnek a híre ment el, ahogyan ő tisztán hirdette az evangéliumot. És azért mondtam az elején azt, hogy ez azért nagyon fontos, hogy kezdődnek a dolgok, mert hogyha az van bennünk, hogy igyekszünk élő gyülekezetként élni, és törekszünk arra, hogy az ige a bizonságtételeinkből, az ige hirdetéseinkből élő módon szólaljon meg, akkor arra kell készülnünk, hogy az emberek elkezdenek jönni. Valamilyen módon mi furcsán, és talán kicsikét ellenkezőleg értettük meg az elmúlt 20 évben, mi baptisták, az evangelizációnak a lényegét, mert mi meg aztán boldog-boldogtalannak ott az utca sarkon egy szágitárral mondtuk, hogy Jézus szeret. Valamelyik hely letessenek félreérteni, de valamilyen módon azt látjuk, hogy ha az élő ige egy élő gyülekezet ajkán szólal meg, akkor az emberek kezdenek el jönni. És tulajdonképpen a gyülekezetnek arra kell fölkészülnie, hogy tudjuk őket fogadni. Hogy tudjuk őket fogadni. Egyszer csináltam egy érdekes közvéleménykutatást, abban az egyik gyülekezetből szolgáltam, és próbáltam a félelmekre rákérdezni a testvéreknél, hogy igazából mitől félünk jobban. Attól félünk-e jobban, hogy mondjuk kikínálni bizonyságot tenni emberek előtt, mondjuk akár a nyílt utcán, vagy attól félünk jobban, hogy hirtelen az imaházba mondjuk 30-40 teljesen idegen ember megjelenik. Nem tetszenek-e, ha én nem jött ki a végeredményből? A gyülekezet attól félt jobban, hogyha mi van, ha megjelenik itt 30 ember. Milyen furcsa. Mi van, hogyha az ige olyan szinten kezd el működni és hatni, hogy azt látjuk, hogy az lesz elmondható esetleg az arra a helyről, arra a településről, arra a kerületről, hogy az Isten elkezd munkálkodni. Mert élő gyülekezet és élő ige hangzik. Én testnek azt gondolom, hogy igazából ezt kellene magunk elé kitűzni célul. Mindazonáltal persze, hogy oda kell tenni magunkat a munkában, és ezt nem akarom elbagatelizálni a prédikációban, de azt látnunk kell, hogy valamilyen módon lehet, hogy éppen a fordítottjáról kellene megfognunk a missziónak a lényegét, és nem feltétlenül az, hogy én milyen óriási, vagy mekkora mennyiségű munkát is bevállalok a szolgálatban, ugye? A világért azt is szoktam mondani, hogy időnként alibizünk ebben, ugye? Hanem valójában arra törekedni, hogy úgy szólaljon meg az a 2-3 mondat. Úgy szólaljon meg az ének az ajkainkon, a szívünkből, hogy az valóban élő módon jusson el, akkor majd ennek híre fog menni. És igazából le lehet majd mérni, hogy a hatékonyság szempontjából melyik lesz igazából hatékony. Pál apostol tehát ezt a fajta módszert alkalmazta ebben a városban, ott maradt, és az ő ige hirdetésének az élő volta, kezdte az embereket oda vonzani ebbe a városba. Egyesek azt mondják, hogy a filippi gyülekezetnek az első érdeklődő csoportja, akiket ugye Pál apostol később megtalál majd ott a város szélén, a bizonyos tóparton, azt mondják egyes bibliatudósok, hogy az efézusi missziónak a hírére indultak el az Úr irányába. Azaz, hogy Filippiből is jöttek Efézusba, hogy hallják az ige hirdetését, és amikor Pál oda kerül, akkor már tulajdonképpen egy megtérés küszöbén álló kis csoportot talál abban a városban, ahonnan majd elindult természetesen ez a misszió is. Ez volt tehát az egyik nem tipikus páli jelenlét Efézusban, hogy nem jött-ment Pál, hanem ott maradt, és az ige hirdetése az embereket oda vonzotta ebbe a bizonyos tiranoszi iskolába. A másik, az egy izgalmasabb terület már, amikor Pál apostolról, ugye ritkán olvasunk úgy, hogy ő csodákat tett. Ez egy érdekes leírás, bibliai leírás, hogy ugye Pálról még a ruhadarabokat is elvitték, és odaadták a betegeknek, és rárakták a Pál ruhadarabjait azokra a sebekre, azokra a testrészekre, ahol betegségek voltak, és meggyógyultak. Nem igazából sokat olvasunk Pál apostolról úgy, hogy ő csodákat tett. A Bibliában általában Pál apostol úgy jelenik meg elsősorban, mint ige hirdető. Mint ige hirdető. És Lukács, aki igazából írója volt ennek a könyvnek, ugyan megemlíti itt, hogy történtek ilyen jellegű csodák, hogy betegek gyógyultak meg, és betegségek tűntek el az ember testéről, azonban mégis ezt úgy mondja el, hogy végig arra koncentrál Lukács, hogy igazából az ige terjedt. És az ige terjedésének a hatása alá volt oda rendelve az, hogy történtek csoda dolgok is. De az ige hirdetés volt a legnagyobb cél ebben a városban. Nyilván itt az emberek elsősorban Jézus csodatételei, vagy Isten csodatételei alapján élték meg és látták meg azt, hogy Jézus él. Ez valóban így történt itt is. Ezek voltak tehát a kezdetek. És az a kérdés jött elém, amit hadd osszak meg a testvérekkel ennek a gondolatnak a kapcsán, hogy vajon hisszük-e mi azt itt 2013. júliusának közepén, hogy az Úr ma is munkálkodik ebben a mai világban. Hisszük-e, hogy ugyanúgy tud munkálkodni, annak ellenére is, hogy amikor talán bekapcsoljuk a rádiót, vagy bekapcsoljuk a televíziót, ugye az elmúlt héten szinte csak olyanokkal volt tele a híradás, ugye, hogy Egyiptomban zajlik ez a félig-meddig polgárháborús helyzet, emberek halnak meg, vagy arra bizonyos repülőszerencsétlenségről, hogy ugye rosszul szállt le az a gép Los Angelesbe, vagy ugye arról hallunk, hogy Kanadában ugye fölrobbant egy elszabadult vonat, és egy kisváros szinte teljesen letarolt, hogy amikor ilyen rémhíreket és ilyen hírekkel van tele a világunk, el tudjuk-e hinni azokat mégis ennek ellenére, hogy az Isten munkálkodik, mégpedig itt és most akar munkálkodni az ő szava által az életünkben. Nyilván a Bibliában és ebben a felolvasott igeszakaszban van egy nagyon kényes, nagyon nehezen megfogható, az ige hirdető számára nagyon nehezen megfogható gondolat, amit hát általában szintén a lelkipásztorok, tisztelt a kivétel, átszoktak ugrani, a Szkéva fiainak az esete. Ez egy nagyon, nagyon érdekes és nehéz történet, de én azt gondolom, hogyha a Szkéva hét fia most itt ülne közöttünk, nagyjából ezen a ponton állítaná meg a prédikációt, és mondaná azt, hogy igazából ő nem hiszi ezt, mert ő kipróbálta, és nem működik. Ő próbálta egy adott helyzetben segítségül hívni Jézusnak a nevét, kimondta, nem működik. Nekem ne prédikáljon itt senki se, mondhatnák ők, hogy itt miben higgyünk, vagy miben nem higgyünk, mert én kipróbáltam, kérem. És nem működik. És ugye ennek a mai világnak, a mai kor emberének ugye a bizonyíték kell, nem az ígéret, ugye ahogy mondta a néhai férfi illat reklám, ugye, hogy valójában, ha vannak bizonyítékaid, akkor elhiszem neked, de hogyha bizonyítékod az, hogy én kipróbáltam és nem működik, akkor igazából miről beszélünk innestől kezdve? Lehet hazamenni. Ha Szkéva fia itt lennének, akkor valószínű ez történne. És én erre azt láttam meg, hogy amikor valaki a kereszténységgel, az Úr Jézussal, valami immelámmal, vagy így úgy kerül csupán csak kapcsolatba, az valóban ezt a fajta tapasztalatot fogja tudni megerősíteni, ami történt Szkéva fiaival. Kérem, én egy adott helyzetben bajban voltam, kipróbáltam, szóltam Jézusnak, mondtam az ő nevét, és aláírva bizonyítom, hogy nem működik. Hogy nem működik. Talán ismerős lehet olykor-olykor Szkéva fiainak ez a fajta megtapasztalása. Hogy próbáltuk mi, kimondtuk mi, mégis azt láttuk, hogy nem történt igazából semmi. Milyen tanulságokat vonhatunk le éppen ezért ezekből az igékből. Két személyre, vagy két csoportra szeretném igazából a testvérek a figyelmét fölhívni ezen a mai délelőttön. Az egyik az egy személyes csoport, ugye az ördöngősnek a személye, míg a másik pedig az efézusi híveknek a csoportja. Nézzük meg ezt a két csoportot, hogy igazából az ő reakciójuk az milyen tanúságot hordozhat. Ugye az ördöngősnek a válasza, ahogy válaszolsz Kéva fiainak a mondatára, akik ugye szabadítani próbálták volna a gonosz lélektől ezt az embert, nagyon érdekes. Azt mondja maga a gonosz lélek, vagy az a démon, hogy Jézus hatalmáról tud. Pál apostolnak a személyét is ismeri, de ti kik vagytok? De ti kik vagytok? És ebben a kérdésben igazából benne van az a válasz, hogy igazából nektek nincsen semmi igazi közötök Jézushoz. Nincsen semmi igazi közötök Jézushoz, és igazából itt vetődik fel az a bizonyos nagyon nagy tanulság, hogy az Úr Jézusnak a nevét, azt nem lehet egyfajta varázsigeként használni. Az nem működik úgy, hogy Jézusnak a nevét kimondom, és akkor mondom, ezzel minden, az egész szellemvilág úgy ugrál, ahogy én fütyülök. Ahhoz valami több kell. Szkéva fia igazából nem ismerték Jézust, nem tudták, hogy pontosan ő kicsoda, csak a nevét kezdték el igazából használni, de talán még inkább az jobb, hogy bitorolni. Mert mi igazából Jézus szempontjából a legfontosabb, amikor a velünk való kapcsolatáról van szó, és arról van szó, hogy ő szeretné, és ő akarná, hogy igenis működjön az ő neve, működjön az ő hatalma, ami életünkben, vagy ami életünkön keresztül másokban. Ennek nyilvánvaló az, hogy legyen meg ez az élő kapcsolat, élő közösség vele. És kedves gyülekezet, kedves testvérek, amikor gyerekhétre készülünk, akkor ez egy nagyon fontos szempont. Hogy az, hogy csupán csak Jézusról beszélünk, és az ő neve előfordul néhányszor majd a mi bizonyságtételünkben és szavainkban, az önmagában nem lesz elegendő arra, hogy azok a gyerekek, akik majd itt lesznek, és szeretnének valamit kapni, lehet, hogy ők elsőben azzal a gondolattal jönnek ide, hogy itt leszünk, és valószínűleg jó fogjunkat érezni az elmúlt évek alapján, lesz egy jó hetünk, hanem hogy lelkileg is kapjanak valamit, nem lesz elegendő Jézusnak a nevét csak puffogtatni úgy általában. Hanem az az kell, hogy valahogy mindannyiunk életében, az enyémben is, és mindenkinek az életében olyan erőssé váljon ez a kapcsolat Jézussal, hogy napi szinten élő legyen, mert ekkor tudunk igazából az ő erejéből valamit megjelentetni azok felé, akik felé szolgálunk. Mi volt a probléma Szkéva fiaival? És mi lehet a kísértés nekünk, akik mi próbálunk majd szolgálni gyermekek felé? Vagy akár felnőtte felé, teljesen mindegy. Mi volt a probléma ott, és mi a kísértés ma itt? Szkéva fiainál az egyik nagy a nagy probléma az volt, hogy ők úgy gondolták, hogy ezt a Jézus nevezetű árucikket, és most el is, hogy ilyen rosszul fogalmazok, de így lesz igazán érthető, ezt a Jézus nevezetű árucikket így egészben, Efézusban nem lehet eladni. Nem lehet eladni. Ez túl nagy, ez túl sok, túl tömény, a mai ember nem fogja ezt bevenni. Mit csináljunk akkor? Hát próbáljunk Jézusból ilyen kisebb szeleteket csinálni. Próbáljunk Jézusból kisebb szeleteket csinálni, és igazából azokat a szeleteket próbáljuk eladni, amire egyébként ezen a fajta piacon az emberek majd kapkodni fognak érte, mint annak idején gyerekkorom, amikor télen banánt hoztak a faluba. S rohantunk a boltba, mert az egész falu kapott 10 kilót, de volt legalább 50 család, és odosztják ezt a 10 kilót. Ugye? Ezért tényleg így, mert ilyen darabokat kaptunk, emlékszek rá, volt én a kötésében, hogy ezért két ilyen darabba jött haza, mert ennyi jutott. Mert ott nem volt arra fele olyan, mint itt Budapesten, hogy itt talán több volt annak idején. Mi csináljunk Jézussal? Szeleteljük fel, és amire igazából Jézusból igény van, azt adjuk oda, a többit pedig igazából tüntessük el. Szkéva fiainál igazából ez volt a probléma, így viszonyultak igazából Jézushoz, hogy nekik igazából Jézus Krisztusból egyetlen egy szeletre volt szükség, ez az egyetlen szelet az a betegeket gyógyító, meg a démonokat szabadítani tudó Jézus. Erre volt igény. Ez érdekes volt, ezt el lehetett adni. Erre az emberek vevők voltak, hát akkor csak használjuk ezt Jézusból, és a többi nem kell. Kedves testvérek, azt mondom, hogy óriási kísértés a mai 21. századi ember számára is ez a fajta gondolkozás. Hogy Jézusról úgy gondolkozzunk, hogy úgy, ahogy ő akarja magát adni, úgy, ahogy ő szeretne számunkra jelenteni valamit, úgy arra azt mondja a mai ember, hogy ez így emészhetetlen, befogadhatatlan, túl nagy, túl sok, nem bírom követni, hát akkor igazából valamilyen módon válasszunk ki néhány nagyon szimpatikus, nagyon érdekes, nagyon lebilincselő Jézus szeletet, és ezt a Jézus szeletet aztán majd adogassuk. És ez lehet igazából valóban a gyógyító Jézus, lehet igazából a csodákat tevő Jézus, a halottakat támasztó Jézus, a különböző élményeket, extatikus élményeket adó Jézus. Nagyon sok minden lehet. Csak arról felejkezünk el, hogy az Úr Jézus elsősorban a bűneinket jött gyógyítani. A mai ember azt mondja, megint csak tisztelt a kivétel, hogy nekem ez nem kell. Sokan be se vallják, hogy vannak bűneik. Sőt, kikérik maguknak. De kell Jézusba az, hogy nekem sok pénzt adjon, kell Jézusba az, hogy esetleg, hogyha valami bajom van a testi dolgaiban, akkor azt meggyógyítsa, de a bűneimmel az neki nem kell nyúlni, mert azzal nincsen probléma. Jézus pedig elsősorban azért jött, hogy a bűnből adjon gyógyulást. A másik csoport az efézusi hívőknek a csoportja, akiknek olyan szempontból hordoznak számunkra tanulságot, testvérek, hogy ők eljutottak arra a lelki szintre, hogy az Úr Jézust nem sorolták be valami 12., 13., vagy 25. sorszámmal ellátott istenek közé, hogy ő ott van valahol a sorban, ő is, persze, bevettük a csapatba, hanem azt mondták, hogy az egyetlen Istennek tették meg Jézust. Az egyetlen lett, és az egyetlennek akarták tenni az életükben Jézus Krisztust. És igazából a 17. versben olvasunk erről, hogy amikor tudomásukra jutott a zsidóknak és az ottani hívőknek az, hogy mi történt Szkéva fiaival, hogy hogy jártak ők, hogy mit csináltak Jézussal, akkor nagy félelem szállta meg őket, és Jézus az első helyre emelték, és ennek voltak konkrét cselekedetei. Mi volt ez a konkrét cselekedet? Az, hogy igazából a hívők elkezdték megvallani azt, hogy bizony a megtérésünk után még nem került minden amulett ki az életünkből. Még maradt jó néhány ott az életünkben, amit megtűrtünk. Maradt jó néhány ott, amelyek közé beékeltük Jézust, de megtartottuk ezeket a régi isteneket is. És itt előkerül a varázslásnak a tudománya, az ezekkel foglalkozó könyvek, amiket ezek az emberek, ezek a gyülekezi tagok, akik megtértek már, de a megtérésük után még megtűrték az életükben. És akkor, amikor így jártak Szkéva fiai, és Pál apostol által pedig élő módon hirdetetett az ige, akkor hirtelen meglátták azt, ami eddig rejtve volt előttük. Amiről vagy nem vettek tudomást, vagy nem vették észre, vagy nem tartották fontosnak, De ott abban a pillanatban ez fontossá vált. És összehordták ezeket az amuleteket, meg összehordták ezeket a könyveket, és nyilvánosan mindenki szeme láttára megsemmisítették őket, elégették őket. Azt gondolom, testvérek, hogy nem tapasztalhatjuk meg Jézus Krisztus erejét, amíg nem ő az első és nem ő az egyetlen Isten az életünkben. Az Efézusban lévő hívő testvérek, gyülekezeti tagok erre jöttek rá számukra. Mindaz, ami történt Efézusban abban a 3 évben, ez volt az egyik rájuk nézve igaz tanúság. Hogy Jézus mellett nem lehet isteneket, és nem lehet ilyen kedvenc dolgokat megtűrni, mert különben akkor úgy járom, mint Szkévának a fiai. Elkezdjük magunkba fölszeletelni Jézust, és Jézusból csak a számunkra szimpatikus, csak a számunkra talán fontosnak tartott szeleteket elfogadjuk, azt igényeljük, azt talán időnként követeljük, de minden más Jézusból nem kérünk. Ezt ismerték föl Efézusban a hívők, hogy Krisztust a maga teljességében, a maga teljes valóságában kell elfogadnunk, és kell szolgálnunk, és kell követnünk. Adja nekünk a mindenható Isten, kívánom a gyülekezet minden tagjának, hogy ez a felismerés bennünk is érjen be, hogy akkor, amikor missziós hétre készülünk, akkor valóban legyen Jézus az az első és egyetlen Isten, akinek a nevében akarunk majd szolgálni, és legyen az életünkben és az ajkunkon olyan élővé az ige, hogy valóban az emberek vágyjanak és akarjanak jönni élő igét hallgatni. Kívánom a gyülekezetnek és mindannyiunknak, hogy legyen ilyen az életünk. Amen.